Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Urunkat, Istenünket, testvérek, énekelve a 165. dicséretünket, annak első versét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni.
Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét János evangéliumából, a 8. rész 48. versétől az 59. versig bezárólag. A szent igét leülve illő alázattal hallgassuk meg. Így szól hozzánk Istennek igéje János evangéliuma 8. részéből a 48. versétől.
Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt. A proféták is meghaltak, te pedig azt mondod. Ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.
Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását, szívünkbe fogadását. Ilyetek, hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk együtt. Örökkévaló Istenünk, mennyei édes atyánk, köszönet és hála legyen neked azért, hogy újból együtt lehetünk közösségben, a templom falai között. megtapasztalva, megízlelve, hogy a te szent jelenléted nem múlt el ebből a világból, hanem újból kínálod magadat, hogy veled találkozunk, hogy veled közösségben lehessünk, hogy téged mind jobban megismerhessünk. Urunk, azért, hogy ne egyedül magányosan, ne erőtlenül, ne megfáradtan hordozzuk ezt az életet, hanem abban a látásban és reménységben, amit a te fiad által adtál ennek a világnak, hogy van nekünk életünk itt, és majdon odát is. Urunk, ezzel biztos bennünket ma, ezzel erősíts minket. Mert Urunk, bennünk olyan sok minden bűnné válik, vétekké válik, erőtlenségeinkből, türelmetlenségeinkből, megfáradtságainkból, csalódásainkból. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ne tetézzük és ne halmozzuk újból a mi bűneinket, de hadd lehessünk tiszták szívűek, engedelmesebb lelkűek, cselekvésre hajlandóbbak, amikor te jóra hívsz bennünket. Istenünk, így kérünk téged, add ma nekünk a te igédet. Szólj hozzánk, beszélj velünk, és kérünk téged, hajlítsd a mi lelkünket, gondolatainkat, érzéseinket egészen te hozzád. Urunk, add meg nekünk, hogy ne csak magunkat hallgassuk, ne csak a magunk érveit, a magunk igazságait, de hadd halljuk meg ma a te igazságodat, a te szent kijelentésedet. Istenünk, igéd által formálj bennünket, add, hogy hitünk ilyen módon is újból erőt vehessen, minden gyengeségen, minden elbukáson, minden haszontalanságon. Így kérünk, Atyánk, légy itt közöttünk, és áld meg bennünket igédre figyelésünkben. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az igéd hirdetésére és hallgatására készülve hallgassunk meg egy szép orgonaszót, és ezzel készüljünk annak hallgatására majd.
Thank you.
Istennek az az ígé, amelynek alapján az ő üzenetére figyelni kívánunk, írva található János evangéliuma 8. részében, az 58. és 59. versekben eképpen. Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, talán gyakori és tapasztalt, ami számunkra is, hanem a saját, de legalábbis a közéletből mindenképpen, hogyha nem tudunk egy helyzetre, egy általunk kevésbé értett, megértett helyzetre mit válaszolni, de abban érezzük, abban a helyzetben nekünk számadásunk van, vagy valami módon számunk kérnek bennünket, akkor tehetetlenségünket azzal próbáljuk meg valami módon kezelni, hogy elkezdünk vádaskodni. Hát, hogyha ezzel az ellenfél, vagy aki velünk szemben állónak van titulálva, az valami módon mégiscsak legyőzhető. Sajnálatos dolog ez, mert gyakorta a vitáknak válik ez, vagy a viták válnak ezáltal meddő szócsíplésekké. Nemhogy valamelyest tovább juthatnánk, mehetnénk az igazságban, valamit jobban kibogozhatnánk, hanem gyakorlatilag megrekedünk egyfajta személyeskedésnél. Hát valami hasonlóval találkozunk itt is, amikor Jézussal szembe helyezkednek egyesek a nép köréből, és ezt hangsúlyozottan mondom itt, hogy a nép köréből, nem így ahogyan János evangéliumában olvasható, ami számunkra bár ott is jól értelmezendő, hogy amikor Jézus szemben áll a zsidókkal, nem általában ugye a zsidósággal áll szemben, hanem abból a népből azokkal, akik elutasítják Jézust. Nos, hát ott a nép köréből vannak, akik nem értik, nem tudnak mit kezdeni Jézus csodás tetteivel, tanításával, nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy Jézus kilép azokból a keretekből, amelyeket ők meghatároztak, hogy mit jelent a kegyes élet. És ismerjük már ezeket a történeteket János evangéliumából az előző időkből, hogy Jézus szombatnapon gyógyít, hogy gyakorlatilag felment egy paráznát a büntetés alól, és megadni olyan történettel, történéssel találkozunk, amelyek hát valóban megbotránkoztattak egyeseket a zsidók közül, az igazak közül, akik a maguk módján és a legnagyobb őszintességgel igyekeztek az Isten útján járni. Nos, hát mégis ők most beleütköznek Jézusba újból és újból, és ismételten jön a kérdés, ki vagy te? Nos, hát nagy vita alakul ki Jézus körül ismételten, itt a 8. részben erről hallunk, és ahelyett, hogy igyekeznének a fülükkel nyitottak lenni, és a szívükkel is nyitottak lenni Jézusra, hogy átformálja a gondolkodásukat, hogy mit és miért úgy tesz Jézus, ehelyett meglehetősen ragaszkodnak a saját kereteikhez, és ha már máshogy nem megy, akkor vádolják Jézust. És amilyen vádakkal illetik Jézust, az meglehetősen, hát mondjuk ki, drámai és meglehetősen súlyos, sőt, egyre súlyosabbá válik Jézussal szemben. Azzal kezdenek, ebben a mai szakaszban erről hallottuk, hogy samaritánusnak nevezik Jézust. Mi ezt lehet, hogy nem nagyon érzékeljük, mit jelent ez, de ez a samaritánus jelző, ez nagyon komoly, nagyon negatív jelző volt akkor abban az időben. Azt jelentette ez a jelző, hogy Izrael ellensége, ellenfele. Jézus a megvetett néphez tartozik, a samaritánusokhoz, akikkel gyűlölt viszonyban volt ez a nép abban az időben. És ehhez tartozik aztán az is, hogy hát ha már ehhez a néphez tartozik, akkor egyértelmű, hogy valamiféle gonosz léleknek hatása alatt van, nyilvánvalóan, hogy az ördögnek a fia Jézus Krisztus. Borzalmas vádak ezek, amelyekre nyilvánvalóan Jézus válaszolni fog, de mégiscsak megdöbbentő, ami számunkra, hogy miért ez a nagy ellenállás, miért ez a nagy ellenségeskedés Jézussal szemben. Hogy ilyen módon egészen és tökéletesen Izrael táborán kívülre helyezik magát Jézust, aki sem néphez, sem egy vallási közösséghez, pláne nem az izraeli nép vallási közösségéhez nem tartozik, de még az Istenhez sem. Jézus, ahogy hallottuk a beszélgetésből, ebből a vitából, visszautasítja a vádat, és gyakorlatilag visszafordítja a vádakat az ellenfeleire. Jézus azt mondja, de én tisztelem az atyát, én tisztelem az atyát, mert én teljesítem az ő akaratát, kezdettel fogva mind végig. És hallottuk Istennek, a mennyei atyának a bizonyság tételétől valóban gyönyörködik is az ő fiában. És Jézus azt mondja, ti vagytok azok, akik viszont nem tisztelitek az ő küldöttjét, és ilyen módon gyakorlatilag mégiscsak az Istent nem tisztelitek, sőt, őt magát, az atyát sértitek meg, hogy az ő akaratának, szándékának ellenálltok. Nagyon jól látjuk a leírásból, és ahogyan Jézus beszél, miközben mondjuk így védekezik bizonyos értelemben. Nem a maga számára keresi a dicsőséget, nem a maga számára keresi az elismerést. Jézus pontosan tudja, hogy lesz majd, aki az ő dicsőségét nyilvánvalóvá teszi, aki majd végül felfedi az ő igazságát mindenki előtt. És Jézus ekkor mond valamit. Egy nagyon fontos kijelentést tesz Jézus, ami újabb botránnyá válik itt a beszélgetésben, és megint olyasfajta félreértésé, amivel már korábban is találkoztunk János evangéliumában. Jézus kijelentést tesz, és azt mondja, hogy aki megtartja az ő igéjét, az nem lát halált soha. Az nem fog meghalni. És a félreértés, a vita, a nagy botránykő abból lesz, hogy ezek a körülötte lévők, akik beszélgetnek, vitáznak Jézussal, mint ahogy korábban Nikodémus, vagy ahogyan a samáriai asszony a kútnál, szó szerint veszik Jézus kijelentését. Valami módon arra gondolnak, hogy ez a biológiai létünk, ez nem fog véget érni, hogyha mi Jézus Krisztusban hiszünk. Holott Jézus nem ezt mondja, nem ezt tanítja, hanem valami egészen más. Arról beszél Jézus, és ez fontos kijelentés, ami számunkra is tanítás. Főleg amikor belegondolunk abba, hogy mit jelent a halál, ami számunkra, mit jelent akkor, amikor talán nekünk magunknak kell szembenézni ezzel a végsőnek mondottal, vagy amikor éppen a szeretteinken keresztül tapasztaljuk meg ennek a véglegesítő hatalmát, erejét, hogy mi az, hogy halál. Jézus arról beszél itt, ami a legfontosabb dolog, amit nekünk meg kell értenünk a Szentírásból, hogy Isten, ami megváltásunkat megszerezte, de ez nem jelenti azt, hogy ez a biológiai halálunk ne következne be, hogy ennek ne lenne helye itt ebben a világban. Ám ennek a jelentősége, lényege egészen más most már. Ahogyan a Heidelbergi K.T. nagyon szépen megfogalmazza a 42. kérdés feleletében, így hangzik a kérdés, ha már Krisztus meghalt, érettünk, miért kell nekünk is meghalni? Így jön a felelet. Mert a mi halálunk nem a bűneinkért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek, és átmenet az örök életre. Arról beszél Jézus, és arról tesz itt most tanúbizonyságot, és tanít bennünket, és amikor talán éppen megszorongat bennünket, ennek a valóságossága, a halálnak, amint az betör az életünkbe, hogy az ugyan létezik, de egészen más módon. Mert van egy második halál, a kárhozatra vezető halál, de ez a kárhozat, ez megszűnik mindazok számára, akik Jézus Krisztusban hisznek. Maga a halál pedig, az a biológiai halál, amivel mindannyian kell, hogy találkozunk, az pedig elvesztette a maga véglegesítő erejét, borzalmas hatalmát, mert innentől kezdve, és ezt mondja ezzel Jézus, aki meghal is, mégiscsak él, ahogyan mondja majd a későbbiekben János evangéliumában, Lázár feltámasztása előtt a lánytestvéreknek, Mártának és Máriának. Ha meghal is, él, mert innentől kezdve, aki benne hisz, annak a halál, annak az ereje fullánkő kivétetik, és az egyfajta átlépés lesz, kapuvá válik az örök életre. Így lehet jutni az Istenhez. Így juthatunk el az örök boldogságba. Nem értik ezt a kijelentést, nem tudják finomra hangolni ezeket a szavakat a Jézus körül lévő emberek, és ezért vádolják Jézus, neki támadnak, és arról kérdezgetik, hogy mondhat ilyet? Hát még a proféták is meghaltak, hát még Ábrahám is meghalt, ami atyánk is. Hogy mondhatsz te ilyet? És ez a botránkozás, ez a megállás, ez a Rettenetes elakadás ott van az életükben, és ellenségeskedést vált ki belőlük. Hadd ragadja meg egy pillanatra ezt a képet, hogy ellenségesen vannak Jézussal szemben. Mert hogy miközben ott ellenségeskednek, és úgy tűnik, hogy van egy adott helyzet, amiben ez nyilván az értetlenségükből fakad, hogy nem tudnak mit kezdeni Jézus szavaival, és nem hiába, talán mondhatnánk így, ők így láthatják Jézust, hogy megszállott van benne, hát micsoda dolgokat tanít ő itt. Mégiscsak közben ez az ellenségeskedés kell, hogy megragadja a mi szívünket, és kicsit elgondolkozunk e felett. Mi is ez itt, amivel találkozunk? Mert ugye maga helyzetéből kiemelve, mégiscsak az egész Szentírás is arról beszél nekünk, hogy nem csak ezek, akik ott Jézus Krisztussal szembe találták magukat, váltak Isten ellenségévé, de az egész Szentírás erről beszél, hogy mi valamennyien az Isten ellenségei vagyunk. Mi valamennyien az Isten ellenfelei vagyunk, az ellenlábosai vagyunk. És ezt akkor talán még nehezebb ezzel mit kezdeni, amikor éppen itt ülünk a templomban, és keressük az Isten akaratát az életünkben, amikor annyira érezzük, hogy szükségünk van, szomjazzuk az Isten vezetését, útmutatását, jelenlétét az életünkben, hogy lehetnénk akkor mi az ő ellenfelei és ellenségei. És mégis kiderül ez az egész történet is, mert a tükörként ott áll előttünk, hogy hány de hány alkalommal megtapasztaljuk azért mi ezt. Átéljük mi ugyanezt, hogy az Isten jön, az Isten kijelenti magát, az Isten szándékairól szól nekünk, és bennünk van valami ellenállás. Az ellenállás, hogy nekünk van egy elképzelésünk, nekünk is van egy elképzelésünk az életről. Hogy vannak nekünk is elképzeléseink arról, hogy hogyan legyen a jövőnk, hogy a jelenünk miképpen alakuljon. És hány de hány alkalommal megtapasztaljuk azt, hogy érezzük a szívünkben, halljuk azért azt az útmutatást a szívünkben, amit az Isten sugall nekünk. De van egy másik akarat is, ami ellene feszül ennek. És valamikor ebből tettek lesznek, valamikor ebből olyan tettek lesznek, hogy gyakorlatilag nem tesszük meg az Isten szándékát az életünkben, a körülöttünk lévők életében. Egyszerűen kilépünk az Isten erőteréből, és magunkra hagyatkozunk, a magunk esze szerint járunk el. Ezt látnunk kell mindannyiszor, amikor ilyen történetekkel találkozunk, hogy ne akarjunk rögtön pálcát törni mindazok feje felett, akik maguk korában nem értették, vagy nem érthették Jézust. Mert ez az ellenségeskedés, ez az ellene törés az Istennek, ez a mi természetünkben is ott van. Ettől szenvedünk. Ez a mi nyomorúságunk, ez a mi fájdalmunk. És ebből jön aztán az, hogy utólag mennyi mindenre mondjuk azt, hogy bár hallgattam volna, bár engedelmesebb lettem volna, bár odahajoltam volna jobban az Isten szavára. Vajon nem tapasztalatunk-e az, hogy amikor a nagy döntések ideje van, mennyire letesszük esetleg a Bibliát, és próbáljuk a magunk esze szerint az Istent elképzelni, az Isten dolgait, és azzal vigasztalni magunkat, hogy mégiscsak az ő útjain járunk. De amikor jön a maga konkrét igényével, a konkrét szavával, és konkrétan arra kér, hogy légy engedelmes nekem, akkor ez nekünk nagyon nehezen megy. Akkor ebben mindent megélünk, minden ellenefeszülést az Isten szavának. Hát ezzel nekünk szembesülnünk kell akkor, amikor most ezt az igét olvassuk. Ezt a bennünk lévő ellenállást az Isten felé. És ha már előjön Ábrahám képe, Jézus valami csodálatosat mond Ábrahámról. Azoknak, akik magukat Ábrahám fiainak mondják, akik mégis ellenállnak most az Isten akaratának. Azt mondja Ábrahámról Jézus, ó, ti azt mondjátok, hogy Ábrahám meghalt. Azt mondjátok, hogy még 50 évesen vagyok, hát hogyan beszélhetek én ilyeneket? Hogyan mondhatom én azt, hogy Ábrahám látott engem, vagy hogy én tudom, kicsoda Ábrahám. Egy csodálatos kijelentést mond Jézus, és azt mondja, Ábrahám újjongott a felett, aminek most ti a szemtanúi vagytok. Ábrahám látta, megizlelte, ismeri mindazt, ami az Isten terve, az Isten titka, hogy ő hogyan akarja megváltani ezt a világot. És Ábrahám akkor ott hitben, akkor, amikor élt, újjongott e felett a megváltás felett. Ő látta ezt, amit most ti megtapasztalhatnátok, ami felett ti is örvendezhetnétek. ilyen régi, sőt még ennél régebbi az Isten akaratai szándéka, hogy ő hogyan akarja ezt a világot megváltani. És itt jön az a kijelentése Jézusnak, ami felett egy kicsit nekünk is gondolkodnunk kell, beszélgetnünk kell, megállni, hogy vajon ez mit is jelent. Mert ezt mondja aztán Jézus, bizony-bizony mondom nétek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Már keresztelő János is pedzegetett valamit ezzel kapcsolatban, hogy jön valaki, aki mégiscsak előbb volt, mint én, vagy valami módon, csodálatos módon előbb létezett. Még talán keresztelő János sem tudja kifejezni ezt, hogy mit jelent ez, vagy mit is takarhat ez a kijelentés, amikor a szájára túlulnak ezek a profétai szavak. De hogy Jézus előbb volt, ott volt mindenek kezdetén, ott volt minden időkben, akkor, amikor ez a világ is keletkezett. És Jézus most egy nagy kijelentést tesz, ráadásul úgy, hogy mi ezt ismerjük, én vagyok. János evangéliumában gyakran előjönnek majd képek, amiket hozzákapcsol Jézus, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a szőlőtő, én vagyok az ajtó, de most nincsenek ilyen képek, nincsenek hasonlatok. Csak ennyit mond, én vagyok. És nekünk ismert ez a kijelentés, ez a szó, ez a tanítás, ez a bemutatkozás. Mert egykor ott Mózesnek Isten az égő csipkebokornál mutatkozott így be, amikor Mózes megkérdezi Istent, hogy hát majd amikor megyek az én népemhez is, hát ki akarom őket szabadítani, kivezetni Egyiptomból, és hát nem is tudom, hogy hallgatni fognak-e majd rám. Mit mondjak, hogy melyik Isten küldött engemet hozzájuk? És akkor azt mondja Isten, mond nekik, hogy a vagyok küldött el engem hozzátok. Vagyok, aki vagyok, mondja akkor Isten. És innentől kezdve ez a szó, ez a vagyok, különleges jelentőségűvé válik Izrael népe életében. Ez egy olyan kifejezés lesz, ami az Isten nevét jelenti majd a későbbiekben. Név, amelyet nem szabad kiejteni, név, amit nem szabad kimondani. És talán ismert is előttünk, hogy amikor Izrael gyermekei odaérkeznek a Szentírásban, Isten nevéhez, ehhez a szent kijelentéshez, hogy én vagyok, ehhez a névhez, hogy Jahve, nem olvassák ki ezt a nevet, hanem helyette azt mondják, Adonáj Úr, mert hogy nehogy véletlenül is méltatlanul mondjam ki az Isten nevét. És akkor most egyszer csak Jézus azt mondja, én vagyok. Kijelenti magát Jézus, bemutatja magát nem többnek, nem kevesebbnek, annak, aki ő maga. Ő maga az Isten. Aki mindenkinél előbb volt, Ábrahámnál is előbb volt. Ez innentől kezdve egyértelműen látható. Ő maga az Isten. És érzékelhető, hogy micsoda botrány lesz ez majd ebben a beszélgetésben, de Jézus mégis kijelenti magát. És ne csodálkozunk azon, hogy ők értetlenkedtek e felett Jézus hallgatói. Mert hozzá kell tenni később, még a kereszténység korában, az ókeresztények idejében, sőt, még később a reformáció korában is újból és újból nehézségé, problémává válik, ez úgy tűnik a számunkra, hogy megértsük, mit is jelent az, hogy Jézus Krisztus egy az Atyával. Hatalmas titok ez. Mérhetetlen nagy titok, hogy Isten emberré lett, olyan módon Jézus Krisztusban, hogy ő megmaradt valóságos Isten, de valóságos emberré is lett. És miközben meg annyi kérdést tolul ezzel kapcsolatban a szívünkre, hogy tehát akkor hogyan szenvedhetett, miképpen volt az ő kereszthalála, vajon akkor a világ Isten nélkül maradt arra néhány éjszakára, amíg az Isten ott feküdt a sírban. A teológia szépen finomítja ezeket a dolgokat, de azért mégiscsak nekünk egy dolgot meg kell értenünk, és ezt semmiképpen nem szabad elengednünk. Ott van a Szentírásban, egészen csodálatosan előttünk áll az ige. Isten maga lett emberré, hogy érettünk áldozattá lehessen. És ezért lesz az, hogy később majd, amikor megszületik egy gyönyörűséges hitvallás, a Nicea konstantinápolyi hitvallás, amit katolikus testvéreink gyakorta, mondanak is a maguk Isten tiszteletén, miséjén, akkor a következőt mondják Jézus egy lényegiségéről, arról, hogy Istennel egyenlő a fiú. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, minden idő előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól. Valóságos Isten a valóságos Istentől. Született és nem teremtetett. Az Atyával egy lényegű. és általa lett minden. Azért fontos látnunk azt, és azért kell nekünk most ezt egy kicsit mélyebben megvizsgálnunk, miért is lényeges az, hogy most Jézus kinek mondja magát. Hogy kicsoda ő, ki jött el közénk akkor, amikor Jézus Krisztusban ott áll előttünk, valaki, aki az Istent, magát mutatja meg nekünk, aki maga az Isten. Miért, és mi a jelentősége annak, hogy Istene Jézus? Szoktuk ezt így tanulni a konfirmandusokkal, hogy Isten szeret, de azért ne felejtjük el azt a tényezőt, hogy Isten igazságos is. És Isten igazság nem csorbulhat. Még ha mi szeretnénk is néha azt, hogy az Isten úgy kacsincson egyet, úgy átnézzen a mi dolgaink felett, és azt mondja, hogy jó, ez úgy el van tusolva ez a dolog. Az Isten nem tusol el semmit. Az Istennek van igazsága, és az igazság pedig azt mondja, hogy a bűnnek van büntetése. És mi jól ismerjük ezt az igét, a bűn büntetése a halál. Ezért van az, hogy azzal találkozunk a Szentírásban, újból és újból, és különösképpen is jól elintárja ezt az Ószövetség, hogy amikor a bűnös az Isten elébe kíván járulni, vele közösségben kíván lenni, akkor ott áldozatot kell bemutatni. Akkor kell valaki, aki a bűnt eltörli. Kell valami, ami helyettes áldozattá válik. És mi ezt jól ismerjük az Ószövetségből, talán mai újkori emberként bele is botlunk ebbe, hogy hát micsoda állat áldozatok bemutatása folyik és zajlik ott az Ószövetség lakjain. Van, ahol arról hallunk, hogy egészen tömegével ölnek le állatokat, és hát bennünket ez valóban megdöbbent ma. De mégis miért lehetett az, hogy akkor ott állat áldozatok mutattak be, miről szólt mindez? Isten a maga különleges kegyelme, szeretete révén, mert hogy akart az Istennek az emberrel közösségben lenni, akarta, hogy az ember a közelébe jöhessen, valami módon a bűn eltörlésre kerüljön, megengedte, hogy az állatvére helyettes áldozattá legyen. Ebben benne van az, hogy ugyan bennünk van, hogy hát miért kellene egy állatnak meghalnia az ember vétkért, hát mit vétett az az állat? Miközben benne van ez a kép, közben az is benne van, hogy az Isten azt a helyettes áldozatot, azt az állatot milyen módon felmagasztalta, felbecsülte, azt mondta, hogy az van olyan érték, mint az ember élete. Hát ne halljon meg az ember a maga bűnért, lehet helyettes áldozattá az állatvére. És miközben az Isten mondjuk így felmagasztalja az állatot, aközben az ember, így látjuk az Ószövetségben, egészen semmisnek tekinti az állat életét, bár megbotránkozhatna, megütközhetne azon, hogy íme egy élet kioltatik értem, mégis halljuk azt nagyon hangsúlyosan akár Jeremiás proféta könyvéből, mikor arról beszél a proféta, keserűen szólva, hogy íme ide jöttök, áldozatot mutattok be, azt mondjátok, megtisztultunk, és már mentek is haza, és csináljátok, végzitek ugyanazokat a bűnöket. Hát nektek csak ennyit ért annak az állatnak az élete, hogy értetek meghalt. Így hát kiderül, hogy az állat áldozat nem ér semmit, nem vezeti el az embert a megjobbításra, nem lesz valóságos, valódi áldozattá. És miközben ott van a kérdés, hogy de valóban akkor ki halhatna meg az emberért, hiszen nincsen ember, aki bűntelen lenne. Ha meg is halna ember emberért, akkor is csak a saját bűnért halhatna meg, másért nem. De mégiscsak úgy élő, hogy ember haljon az emberért. Miért pusztuljon egy angyal, miért pusztuljon egy állat? És az Istennél már készen áll a szándék és az akarat, készen áll a megváltás titka, amit kijelent Ábrahámnak. Ember lesz majd az áldozat. Lesz majd fiú, akit majd áldozatként szán az Úr. De nem kell ilyen áldozatot bemutatni Ábrahámnak és senki másnak sem. Isten elküldi majd az ő egyszülött fiát, aki tökéletes lesz, mert maga az Isten lesz benne, és általa jelen ebben a világban. Tökéletes ember lesz, mert benne valóságosan otthon az Isten. Ezért lehet Jézus Krisztus áldozattá. Ezért lehet vére tökéletes, engesztelő áldozat mindannyiunk számára. Ha Jézus nem a valóságos Isten, ha Jézus nem az én vagyok, aki kijelentheti mindezt magáról, az az Isten, aki teremtette ezt a világot, aki fenntart és gondvisel rólunk, akkor nincsen megváltásunk. Ezért lényeges, ezért fontos megküzdenünk nekünk is ezzel az igazsággal. És egy utolsó gondolat. A felolvasott igéknek van egy utolsó mondata, ami egészen megrendítően hat a mi számunkra. Jézus mindezek után, hogy megbotránkoznak rajta, hogy megütköznek rajta, azt mondja az írás János evangéliuma. Jézus ekkor egyszer csak fogja magát, eltűnik azok közül, akik követ ragadnak, hogy megkövezzék őt, hiszen Isten káromlónak tartják őt, mert hogy egyenlőnek mondja magát Istennel. Ez a Jézus eltűnik a megkövezők, a dühöngők köréből, és nem látják őt a templomban. Hogy mennyire evangélium valóban minden egyes mondat a Szentírásban. Jézus is benne a valóságos Isten kilép ebből a dühöngő tömegből. Halljuk, mert nincs itt még az ideje az ő halálának, de azért ez egy kegyelmes pillanat is. Kegyelmes pillanat is, mert nem engedi Jézus, hogy valami borzasztó dolgot elkövessenek vele szemben, hogy annyira ellenféllé váljon az ember az Istennel szemben, hogy ott megkövezzék őt. Nem hagyja az Isten, hogy ennyire ellenségévé váljunk, hanem inkább ezt megelőzendő, kilép a dühösségeinkből, és evangélium ez, bármilyen szomorú is lehet nekünk, meg annyi dühösködésünk, Isten ellen való törésünk idején, amikor kilép az életünkből, kicsit nagy szóval élve most, kilép a templomunkból, kilép a látószögünkből, és úgy tűnik, hogy egyedül maradtunk a dühünkkel, a haragunkkal az Istennel szemben, mert itt van ez a halál, amivel nem tudunk mit kezdeni, amiről beszél Jézus, és bennünket is megriaszt. És bár jó lenne hinni, amit Jézus mondott, mégis most egyelőre még szorongat ennek a valósága. Mit tudunk mi kezdeni mindezzel? És Jézus kilép, és megengedi, hogy kicsit egyedül maradjunk, hogy magunkban legyünk a haragunkkal, a dühünkkel. Elejét veszi annak, hogy valami még keményebb, még súlyosabb dolgot tegyünk ellene. Hogy majd eljöjjön a maga ideje, amikor majd ő akarja, akkor majd megteszi azt, hogy megváltásul, felhasználja még akár a mi dühünket is, a mi haragunkat is. Hogy azon keresztül bennünket kioltson abból az ellenfél állapotban, amiben belekerültünk. Hogy végül olyan baráttá legyünk, olyan közösségben lehessünk vele, ahogyan egykor Ábrahám volt Istennel. Ezek az idők nehezek, ha már éltünk meg ilyen időt. Amikor tele voltunk nehezteléssel, fájdalommal az Istennel szemben, és azt éreztük, az Isten kilépett és magunkra hagyott minket, és nem engedte, hogy rávessük a követ. De eljött talán az az idő is, és reménység, hogy ez is a tapasztalataink közé tartozik, amikor mindezt a dühöt végül Isten kioltotta, mert magára vette, és megmutatta, hogy ő megváltó Úr, kegyelmes Isten ami számunkra. Ő kész bennünket a hit által vezetni az életre. Ő a drága záruk, ő a drága bizonyosság ami számunkra, hogy van örök élet, van élet a halál után, és ő a záloga annak, hogy van viszontlátás ami számunkra, ő vele is és szeretteinkkel is. Ezért áldjuk őt imádságban. Amen. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, mert bár szívünk nem foghatja fel sokszor a te ígédet, belebotlunk a sorokba, megzökkenünk egy-egy hallott szón, és próbáljuk befogadni, emészteni, próbáljuk megérteni, hittel felfogni, hordozni magunkkal drága tanításodat. Mégis újból és újból, amikor az élet meg annyi dolga felénk jön, és kizökkenti, kiakasztja a maga menetéből, és ránk tör talán a halálfélelme, a betegségektől való félelem, a magánynak az íze, vagy ne talán szembe jön velünk a hiába valóság, akkor Urunk, köszönjük azt, hogy te néha ezekben is benne hagysz bennünket. Hogy értetlenségeink, megértéseink, gátjai ellenére forogjunk mindezekben egy kicsit. Hogy megértve ezeknek súlyát, végül megérthessük, megizlelhessük annak is a súlyát, amikor te egészen és tökéletesen megváltóként belépsz a mi életünkbe. Urunk, azért könyörgünk, hogy az az áldó szó, ami már szívünkből oly sokszor felfakadt, amikor megtapasztaltuk, megizleltük, megértettük, ugyanis vagy te hordozója, megtartója életünknek. Azért könyörgünk most, Urunk, hogy ez a hála szó újból hadd fakadhasson fel a mi szívünkből. Hadd értsük meg azt, hogy miközben te talán kilépsz időnként az életünkből, és így tűnik, hogy távol tartod magadat tőlünk, mégis a leginkább ekkor vagy közel mi hozzánk, hiszen erősen kívánsz tartani bennünket, minden fájdalmunk, minden neheztelésünk, minden értetlenségünk, minden nyomorúságunk ellenére minket. Meg akarsz tartani bennünket a hitre, az életre, az örök üdvösségre. Így jövünk most te hozzád, neked ajánlva, kezedbe adva, Urunk, mindazt, ami itt van a mi szívünkön. Minden keserűséget, csalódást, mindent, ami arra hív bennünket, hogy búcsút vegyünk, vagy elbocsássunk az életünkből. Mindent, amivel szemben oly mélyen tehetetlenek vagyunk. Urunk, kérünk téged, te tarts meg bennünket, úgy is, hogyha mi nem is látunk téged, horizontunkon belül, látóhatárainkon belül. Istenünk, te légy az a függesztő ón, amely bennünket megtart, ami felfelé húz minket, a te üdvösséged felé. Istenünk, így kérünk téged, taníts bennünket meglátni Jézus Krisztusban, a fiút, benne azt, akiben te magad lettél emberré, aki ilyen nagyon testvérré, ilyen nagyon közelévé akartál lenni. Urunk, áld meg a mi szavunkat, életünket, hogy lehessen bizonyságtevés erről a fiú Istenről mindenkor, bármere is járunk. Atyánk, így könyörgünk ma betegeinkért, magányos szívű testvéreinkért, akik a jobbulásért küzdenek, vagy akik éppen betegeik mellett állnak ott. Urunk, te adj nekik erőt, bíztatást, vigasztalást, és azt a látást, amit te kínáltál fel ma nekünk, amivel te tanítottál minket. Hogy Urunk, bármi jöjjön is ebben az életben, és bármi nehézként látassít is előttünk is súlyosnak, annak végsőnek látszó lépése a meghalás. Urunk, az már nem félelmetes a mi számunkra, az csak fullánk, amit te kihúztál már az élet tövisétként a testből, és megváltottál minket, hogy lehessen az által lépés az örök üdvösségre. Istenünk, ez a vigasztalás, ez a bátorítás legyen gyászoló testvéreinkkel is. Urunk, te légy azokkal, akik küzdenek ma beteg ágyak mellett, akik küzdenek azért, hogy ez a vírus és betegség minél előbb orvoslásra kerüljön, hogy lehessen az élet, Urunk, ne olyan, mint amilyen volt, de lehessen olyan, amilyennél azt te kívánod tenni, amilyennél azt te kívánod formálni, mi bennünk és általunk. Urunk, ez az engedelmesség hadd szülessen meg bennünk ebben a nehéz időben, ezekben a próbás napokban. Így könyörgünk te hozzád, Urunk, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Most pedig fogadjuk Istenünknek áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a kérdést.
Isten tiszteleteinket hirdetem a testvéreknek, ma délután 5 órától ismét együtt leszünk Úr Isten tiszteleti közösségben. Hirdetem azt is, hogy szerdán a felnőtt fiatalok, csütörtökön 5 órától a idősebbek, és pénteken 4 órától a kis ifi lesz együtt bibliaórán. Jövő vasárnap szokott módon 10 órától és 5 órától ugyancsak Isten tiszteletet tartunk. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy a adózásoknak a szezonja elérkezett ismételten. Kérjük az adózókat, akik még adóznak, vagy már adóznak, éljenek azzal a lehetőséggel, hogy adó, befizetett adójuk 2x1%-ával maguk rendelkezhetnek, és így kérjük, hogy amennyiben tehetik, arra jótékony célra ajánlják fel, hogy az első 1%-ot Magyarországi Református Egyházunknak 0066-os technikai számmal, illetve Református Egyházközségünknek van 2 alapítványa, a Maller Kálmán templom és iskola alapítvány, vagy pedig a Calvin kör, tehát itt a második 1%-nál dönteni kell, hogy melyikre ajánlják fel a testvérek az 1%-ot. A Így élünk című gyülekezeti újságunkból, akik még nem vettek el, itt a kiáratnál el lehet venni, és a hátlapján ezek a számok mind-mind szerepelnek. Köszönjük a testvéreknek az elmúlt évben való adományaikat, egyházfenntartói járulékaikat. A múlt héten volt a zárószámadásunk, és köszönjük a testvéreknek mindenféle adományát. Arra hadd hívjam fel a figyelmet most kivételes a Reformátusok lapjára, a házasság hete, vannak itt, akik a házasság kötés előtt állnak. A házasság hetének a házaspárja az idén a Budapest Fasori Egyházközségnek a kántora, illetve a felesége, úgyhogy így tessenek elolvasni velük készült szép interjút. Illetve 2 évvel ezelőtt voltunk mi a hegy alján, a fiatalokkal bejártuk ott a vidéket, és most a Mádi református gyülekezetről van egy szép cikk beszámoló. Mád ugye a borászatnak egy nagyon kellemes idő központja, mi magunk is megértük ezt, úgyhogy ezt is ajánlom a testvérek figyelmébe olvasásra. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, igének egy zárásképpen a 425-ös számú énekünk első és negyedik versét, Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved, utána pedig nemzetünk imádságát, a himnusz énekeljük el.